Akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, akiket elhatározása szerint elhívott. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a Királyok első könyvéből, a 3. fejezetből, az 5. verstől a 15. versig olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Istenünk igéje tehát a Királyok első könyvéből, a 3. fejezetből, az 5. verstől a 15. versig így szól hozzánk. Akkor éjjel megjelent Gibeonban az Úr Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten: kérj valamit, én megadom neked. Salamon ezt felelte: te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogy a nő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. És most, Uram Istenem, te királlyá tetted szolgádat az én apám, Dávid után. De én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. És a te szolgád választott néped között van, amely olyan nagy nép, hogy nem lehet számba venni, nem számlálható meg a sokassága miatt. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon, azért ezt mondta neki Isten: mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet, olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Azután fölébredt Salamon, és látta, hogy álmodott. Amikor visszament Jeruzsálembe, odaállt az Úr szövetség ládája elé, és égő áldozatokat mutatott be, béke áldozatokat készített, és lakomát rendezett minden szolgájának. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Mi is azért jöttünk ide a templomba, mennyei atyánk, hogy bölcsességet kérjünk. Annyi mindent kérhetnénk, annyi mindenre szükségünk van, annyi minden fontos nekünk. Túl sokat dolgozunk, túl sokat futkosunk, túl kevéssé élvezzük a dolgokat, túl sokat aggódunk, túl keveset pihenünk. És pillanatnyi élvezeteinket hajszoljuk. Nem vagyunk boldogok. Nem merjük felvállalni az élet kockázatait, és nem tudjuk sokszor, mi a fontos, mi a mellékes. Mások véleményétől inkább függünk, és amikor ez tudatossá válik bennünk, akkor mégsem tudjuk megtalálni azt az utat, amely helyes lenne a mi számunkra. Az életünk igazgatásához te adj nekünk bölcsességet, mint ahogy Salamonnak is adtál, hogyan vezesse népét. Kérjük a mai Isten tisztelten, hozzád térve, tőled kérve, a legjobbat, a legteljesebbet keressük, a veled való élő kapcsolatot, amelyből minden bölcsesség kiárad. Keressük először a te országodat, és utána mindazok, amikre szükségünk vannak, azok megadatnak nekünk. Amen. Istenünk igéjét olvasom a már megkezdett Királyok első könyvéből, a 3. fejezetből, a 16. verstől a 28. versig, foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Királyok első könyve 3. fejezetéből, 16. verstől a 28. versig. Abban az időben két parázna nő jelent meg a királynál, és megálltak előtte. Az egyik nő ezt mondta: kérlek, uram, én ezzel a nővel egy házban lakom, és én ott szültem nála abban a házban. 3 nappal azután, hogy szültem, ez a nő is szült. Csak magunk voltunk a házban, nem volt velünk senki idegen, kettőnkön kívül senki sem volt a házban. De egy éjjel meghalt ennek a nőnek a fia, mert ráfeküdt, és fölkelt éjfélkor, elvettem előlem a fiamat, amíg szolgáló leányod aludt, és a keblére fektette, az ő halott fiát pedig az én keblemre fektette. Amikor reggel felkeltem, hogy megszoptassam a fiamat, láttam, hogy halott. De amikor reggel jól megnéztem, kitűnt, hogy nem az a fiú volt, akit én szültem. Ekkor a másik nő ezt mondta: nem úgy van, az én fiam él, a te fiad az, aki meghalt. Amaz viszont ezt mondta: nem igaz, a te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él. Így vitatkoztak a király előtt. Akkor ezt mondta a király: ez azt állítja, az én fiam él, a te fiad halt meg, amaz meg ezt mondja: nem igaz, a te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él. Azért ezt mondta a király: hozzatok ide egy kardot. Oda is hoztak egy kardot a királynak. A király ezt parancsolta: vágjátok ketté az élő gyermeket, és adjátok oda egyik felét az egyiknek, a másik felét a másiknak. Akkor azt mondta az élő gyermek anyja a királynak, mivel megesett a szíve a fiám: kérlek, uram, adjátok neki inkább az élő gyermeket, csak meg ne öljétek. A másik azonban ezt mondta: ne legyen se az enyém, se a tiéd, vágjátok ketté. Ekkor megszólalt a király, és ezt mondta: adjátok annak az élő gyermeket, és ne öljétek meg, mert ő az anyja. Egész Izrael meghallotta ezt az ítéletet, amelyet a király hozott, és félelemmel tekintettek a királyra, mert látták, hogy isteni bölcsesség van benne, és így szolgáltat igazságot. Kedves testvérek, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Ez lenne mondjuk az az ige, amit körbe fogunk járni. És megnézzük ezt a salamoni ítéletet, illetve kicsit rápillantunk Salamon életére is. Ezért is olvastam föl lekcióképpen ugye azt az álmot, amikor ő találkozott Istennel, és kérhetett tőle. És utána pedig láthatjuk a gyakorlatot, hogy hogyan töltötte be Isten a bölcsesség lelkével őt, és hogyan tudta ezt a nagyon nehéz helyzetet jól megoldani. Salamon időszámításunk előtt 965 és 926 között uralkodott. Ugye Dávid királynak a fia volt. Az ő élete is, ha így nézzük, előzményeiben megterheltnek is mondhatjuk, hiszen ugye a Bécsabével való kapcsolatból született Salamon, az egy törvénytelen kapcsolata volt Dávidnak, meg is bánta annak a bűnét Isten előtt, de ott ugye az elsőszülött gyermek meghalt, Salamon előtti gyermek, és később Bécsabétől született Salamon. Így majdhogy nem, mi emberileg azt mondhatnánk, hogy ebből a kapcsolatból mi nem adtunk volna egy Lukas Garas sem, hogy egy királyt fogunk később látni, hiszen sok felesége volt Dávidnak, és mondhatjuk hitelesebbek, jobbak, vagy tisztább úton kerülhettek Dávid közelébe, de mégis Isten Salamont választotta ki. Ilyen szempontból láthatjuk azt, hogy Isten egyrészt az előzményeket meg tudja, jóra tudja fordítani, vagyis a rosszból is jót tud kihozni. Másrészt pedig Isten nem személyválogató, és mindig az adott lélek, aki kapcsolódik ő hozzá, azt áldja meg, és ugye van ez a mondás, hogy apák ették meg az egrest, és a fiak fogavásod bele, hogy ugye elődeink vétkeznek, hogy valami, és aztán mi megisztuk annak a levét. Ezt maga Isten mondja, hogy megváltoztatom ezt a közmondást, mert mindenki a maga vétkér fog fizetni, és ne mondjátok ezt többé, hogy az apák ették meg ugye az egrest, és a fiak fogavásod bele, hogy itt egy felülírás történik. És ezt nagyon jó látni, amikor Isten munkáját nézzük. Új szakasz kezdődik Izrael történetében is, a királyválasztással. Ugye Salamont választják meg, és Salamonnak lesz majd az a feladata, hogy templomot építsen Istennek. Már Dávid elhatározta, hogy templomot fog építeni, de ezt Isten nem engedte meg neki, bár jó volt a szándéka. De Dávid kezéhez úgymond sok vér tapadt, nagyon nehéz és küzdelmes és harcos életet kellett neki élni, és inkább egy békés korszakban, és Salamonra bízta Isten a templom építés. Salamonnak nem voltak háborúi, és nem kellett annyit harcolnia, mint édesapjának, és ezért aztán ugye ezt a hatalmas feladatot is kapta, hogy a templomot fölépítse, ami későbbiekben ugye Izrael számára nagyon fontos volt, hogy felépült a jeruzsálemi templom. Annyit tudunk még, hát sok mindent lehetne Salamonról elmondani, de azért ő egy nyitott gondolkodású ember volt. Talán meghaladta korát, és ha ő annyira bölcs volt, és nem volt se előtte, se utána olyan bölcs, mint hogy mondta Isten is, azért döntéseiben, későbbiekben felül is bírálták őt, és az utókor vegyesen nyilatkozik Salamonról. Bölcsnek is tartották, másrésztől pedig nem. Talán azért sem, mert például az egyiptomi fáraó leányával is házasságot kötött. Ugye látjuk a proféták idejében is, hogy Egyiptomot azért nem nagyon tekintették követendő példának. Főleg az, hogy Egyiptomból jött ki Izrael, és mindig valahogy egy kicsit szemben álltak politikában is. Ő pedig feleségül vette a fáraó leányát. Tehát úgymond építette a kapcsolatot a környező országok uralkodóházaival is, és több felesége is volt, ezt is későbbiekben felrólták neki, hogy a feleségei elfordították az ő szívét, és idegen istenek után is ment, oltárokat építetett, mivel hogy elhozta ugye más országból, hozott feleségeket, és ők is tisztelték a maguk isteneit, és ezt a maguk isteneinek a tiszteletét nem tiltotta meg Salamon. Ezt pedig későbbiekben felrólták, hogy megengedte Salamon, hogy ő maga is odajárult, hogy a feleségek révén. Ezt ugye már a mai világban úgy is mondhatnánk, hogy ez elfogadott dolog, mert vallásszabadság van, és mindenki azt az Istent, vagy azt a imádhatja, amelyiket gondolja, és senkit nem üldöznek ezért. Ez a régebbi időkben nem így volt. És későbbiekben ugye ez a keveredés, mivel Izrael számára ez mindig egy fontos dolog volt, hogy ne keveredjen a környező népekkel, illetve azokkal a hitrendszerekkel, hát ilyen szempontból Salamon szerepe más, de hogyha így nézzük mondjuk ebből a korszakból, a mi korszakunkból, akkor láthatjuk, hogy Salamon egy Isten félő ember, kereste az isteni igazságokat, nagy bölcsességet kapott, és Isten tényleg hatalmas erőt is adott neki a kormányzáshoz. Ennek ellenére ő építette föl a jeruzsálemi templomot, nem vette el Isten tőle ezt, és valamilyen szinten ő az, aki ugye képviseli, akár a Bibliában is, a példabeszédek könyve, a bölcsesség irodalom, az salamoni hagyományozásra utal, vagy legalábbis az ő körében hagyományozódott, vagy úgy tartjuk, hogy ő gyűjtötte össze, vagy a környezetében lévő bölcsek gyűjtették össze ezeket a bölcs mondásokat, amelyek egyébként a Szentírásban is szerepelnek. Gibeonban volt az, ahol ezt az álmot látta Salamon, ez körülbelül 12 kilométerre volt Jeruzsálemtől, És ebben is valakik azt látják, mert nem nagyon látunk ilyen közlést a Szentírásban, hogy egy királyt mondjuk megválasztanak, és ő elmenne Istentől kérni valamilyen útmutatást, hogy most mi legyen az ő királyságával, hogyan kormányozzon. Tehát nem nagyon megválasztották a királyt, és akkor utána ő kormányzott, aztán voltak neki proféták, vagy valakik, akik segítettek, ha voltak, Isten mellé rendelt emberei, akiktől tanácsot kérhetett ügyekben. De az, hogy a király maga találkozzék az Istennel valami módon, és kérjen tőle személyes útmutatást, ez nem jellemző. És csak egyedül Salamonnál tűnik ez így föl. És ebben is, hát írás magyarázók között hallottam, vagy láttam olyan véleményt, hogy ezt is egy kicsit az egyiptomi királyoknál volt ez jellemző, hogy uralkodásuk kezdetekor Istentől kértek jóslatot. Vagy Istentől kértek valamilyen szint a jövőre mutató útmutatást, hogy segítse őket az egész életükben. Tehát valamit, amivel útnak indulhatnak. És ha így nézzük, akkor Salamon életében is már fiatal volt, és körülbelül 20 éves lehetett, amikor ezt az álmot ő meglátja, akkor ugye látjuk, hogy ő bölcsességet kér Istentől, és magát még fiatalnak tartja, alkalmatlannak tartja. És ugye a bölcsesség kezdete az, amikor beismerem, hogy nem vagyok bölcs. Ez egy nagyon nehéz dolog, hogy ezt őszintén be tudjuk ismerni, hogy készek legyünk arra, hogy nyitottak legyünk arra, hogy még tanulnunk kell, és meg kell ismernünk még az elrejtett dolgokat. És halló szívet kért Istentől, hogy érthesse az ő szavát, és hogy engedelmeskedni tudjon neki, hogy jól tudjon kormányozni. És ezért Isten teljesítette a kérését. Olyan bölcs és értelmes szívet adott neki, hogy hozzák fogható, nem volt előtte, és nem támad utána se. Sőt, még azt is megadta neki, amit nem kért. És milyen érdekes ebben az, hogy ha mit kérünk, hogy sokszor nem kell attól félnünk, hogy jaj, de hát ezeket a dolgokat én nem kértem Istentől. Egy jó kérésben benne van a többi is. Kimondatlanul, hogy Isten úgy is tudja, hogy mire van szükségünk, és megadja nekünk a szívünk kérését. Gyönyörködj az Úrban, és megadja majd a szíved kéréseit a maga idején. És jó itt is látni, hogy gazdagságot is kapott mellé, dicsőséget, mindazt, ami egy király számára azért fontos. De látjuk ezt a megelőző alázatot Salamonnál, hogy nem ez volt a legfontosabb a számára. Ugye a hosszú élet is azért a királyoknál nem mindig adatik meg, mert van, aki föllázad, vagy hatalmi viszály is kialakulhat. És nem mindegyik királynak volt hosszú élete. Így aztán ugye Isten biztosítja arról, hogy megadja mindezt a számára, ha az ő utain jár, ha megtartja rendelkezéseit és parancsolatait. Ekkor ugye fölébred Salamon, és rájött, hogy álmot látott, de mivel álmot látott, nem gondolta azt, hogy ez pusztán csak képzelgés lenne. Ugye látjuk például József történetében is, hogy József is kap egy látnoki képességet Istentől, amely már kisebb vagy fiatal korától működik benne, és ő is lát álmot, aztán elmondja ezeket az álmokat, ebből lesz ugye a feszültség a családban. Tehát az álom, Isten elfelejtett nyelve, az nem azt jelenti, mondhatjuk azt, a saját képzelgéseinknek is lehetnek úgymond megjelenítő formája, a saját lelkünknek is vannak képei, képzetei, amelyeket láthatunk, de lehet a felső világnak egy üzenete, sőt, magának az Istennek a megjelenési formája is. Úgy, ahogy Isten ebben a racionális, földi világban az értelmünket és egész szívünket meg tudja szólítani az élet eseményeken keresztül, vagy gondolatokat, érzéseket tud adni, nem elrejtett dolog az, hogy úgymond a racionális értelmünket megkerülve, mert amikor álmodunk, akkor nem úgy gondolkodunk, hogy most éppen itt vagyok, most éppen alszom, hát akkor most miről is gondolkodjam? Hát, fölteszek egy kérdést, ugye, és akkor így elbeszélgetnénk tudatosan, hogy most mi van, hanem itt tényleg arról van szó, hogy egy olyan állapotba kerülünk, amikor nem a tudatos részünk, és nem az, amit elhatározunk, vagy nem az elképzeléseink, a tudatos elképzeléseink motiválnak bennünket, hanem megnyílik egy láthatatlan rész bennünk, képesek vagyunk intuitíven felfogni akár Istennek a jelenlétét, és Isten is képes nekünk üzenetet adni. De itt azért mondjuk különbséget tennénk, más helyet mondja a Szentírás, hogy mások a saját elképzeléseiket, vágyaikat vetítik ki, úgymond hamis proféták, és olyan dolgokat mondanak, amelyeket én nem mondtam, mondja Isten. Tehát ez egy határterület azért, nem lehet azt mondani, hogy minden álom egyenlő egy isteni kijelentéssel, de azt sem lehet mondani, hogy ne figyeljünk a belső világunkra, hogy éppen mit érzünk, milyen intuícióink vannak, és mi az, ami bennünk megjelenik. Jó, tehát meglátja ezt az álmot, megkapja a felhatalmazást, és utána mindjárt jön ez az eset, amikor ugye két parázna nő jelenik meg, és ez a vitás kérdés, hogy kié a gyermek, és nincsen tanú, mert egyedül éltek abban a házban, és ugye az a, mind a kettőjük panasza, hogy övék a gyermek, és egy vita van közöttük, és el kellene dönteni, hogy kié. Hát egyértelmű, hogy nem lehet mind a kettőé, tehát egy anyja van ugye a gyermeknek, viszont mind a kettő úgy adja elő, hogy neki van igaza. És ezt a kérdést egyszerűen nem lehet jól eldönteni, és ez tényleg egy olyan padhelyzet, hogy lehet döntést hozni, hogy valahogy vizsgálatot rendelni, vagy egy hosszú jogi tortúra alá vetni, vagy megnézni a bizonyítékokat. Genetikai vizsgálat még akkor nem volt, ma már egyszerűen el lehetne ezt dönteni, és nem kellene úgymond más úton, vagy ilyen úton, mint ahogy Salamon ezt tette, de ez akkoriban még nem volt lehetőség, és ez egy nagyon nehéz helyzet volt, és valószínűleg nem véletlen, hogy belekerült a Szentírásba ez a történet, hogy egy ilyen, ez volt az első döntés, mondhatjuk, Salamonnak, amikor neki bizonyságot kellett adni, hogy egyrészt milyen király, hogy tudja, ott tud a mindennapi kérdésekben dönteni, és ez egy nehéz döntéshelyzet volt. Három dolgot mondanék a salamoni ítélettel kapcsolatban. Az első, hogy ez az ítélet nem a törvény alkalmazásával született, tehát nem jogi úton. Nem volt bizonyítási eljárás, nem volt a tények, nem volt tanúk meghallgatása. Nem volt hivatalosan összehívva egy testület, aki ezt eldöntse. Tehát nem úgymond a törvény alkalmazásával jutottunk el a megoldásig. A második az, hogy a végén, amikor ugye eldölt, majd erről is beszélünk, ugye hogyan dölt el, akkor nem volt úgymond egy ítélet, hogy úgymond a bűnös mit kap. Tehát nem volt a jó és a rossz ilyen értelemben kimondva, hanem el lett döntve a kérdés. Nyilvánvalóvá vált, hogy ki az édesanyja, de nem volt utána egy olyan ítélethozatal sem, hiszen nem a törvény és a jó keretein belül történt minden, hanem eljöttek a királyhoz, hogy ő hozzon egy helyzetben döntést. De ebben az esetben Salamon nem a jog legmagasabb bírájaként ült ott, aki most elítél valakit, másikat pedig felmenti, hanem úgy nézett ki, hogy egy ilyen kényes kérdésben az élet útját akarja ő majd megmutatni. És nem a jó és a rossz kimondása történik meg, hanem egy helyzetben, egy bölcsesség által lelepleződik, úgymond, ha így is mondhatjuk, a hazugság, és aztán a helyes útra kerül minden. A harmadik dolog, hogy akkor hogyan történt itt a döntéshozatal, az élet és a halál kérdése. Az az, ami eldöntötte, a legvégső kérdés. Ugye a kard szimbolizálja az élet és a halál kérdését, a karddal ugye elvesszük az életet, vagy a karddal, mint a hatalomnak is a szimbólumával életet menthetünk. És fenntartjuk az igazságot, vagy védelmezünk. A kardas kettős funkcióval bír, egyrészt megvédhetem magamat, másrészt ölhetek is vele. fenntarthatom az igazságot, vagy éppen ugye akár a gonoszságot is végrehajthatom vele. Tehát ugye az volt a kérdés, hogy ki az igazi anya. Jó, nézzük akkor, hogy min kellett itt keresztül menni. Néhány dolgot mondanék, persze több szempontot lehet felsorolni. Ugye az elmondások alapján nem tudnánk eldönteni, hogy ki mond igazat. Csak a szimpátia dönthetné el. Melyik nő lenne szimpatikusabb számunkra, melyik nőnek a története áll hozzánk közelebb. Ha látnánk őket, az indulataikat, az arcukat, a viselkedésüket és az egész jellemüket, akkor valószínűleg szimpátia alapján döntenénk. Melyiket éreznénk inkább igaznak? Van egy intuíciónk, ugye? Ilyenkor, amikor nem tudjuk eldönteni, akkor a belső intuíciónk lenne ott, hogy hát melyikre gondolom én, hogy ő az. Tehát itt van a felszín, hogy a megismerés folyamatában, amikor elmondja mindenki a maga történetét, mi mind a kettőnek igazat tudunk adni, nem? És a mind a kettővel együtt tudnánk érezni. És ezért nehéz ez a helyzet, mert hogyha valakinek igazat adunk, akkor a másik, ugye ebben a helyzetben akkor jogosan sértett félként áll föl, és mondaná, hogy mi jogon, hiszen nem bizonyítható. Tehát emögött, a felszín mögött van azonban egy kép, amit mondhatnánk annak is, hogy ott van valahol az igazság elrejtve, és a bölcsesség nincs meg hozzá, hogy fel tudjuk nyitni ezt a kaput, ahonnan azt a képet, ami tényleg történt, megláthassuk. Mert ha már meglátjuk azt a képet, akkor mindenki számára egyértelmű. És onnantól kezdve már nem is kell dönteni. Annyira egyértelmű a helyzet, ami később ugye a történetben benne is van, annyira egyértelművé válik, hogy már nem is kell dönteni, mert nyilvánvaló. Tehát ez a kép, bármennyi hazugság réteget teszünk rá, ez mindig is ott lesz. Ez az, amire mondhatjuk azt, hogy Istennél van az igazság, vagy Isten tudja az igazságot, mert megvizsgálja majd az emberek szívét és gondolatait, cselekedeteit. Mert van egy belső kép, amelyet mi magunk is őrzünk a saját lelkünkben. Az életünk cselekvései mögött ott vannak a belső motivációk, és ezt a képet, akármit is rakunk rá, ezt visszük magunkba, és Isten pedig olvas. És azok is olvasnak, akiknek Isten megadja ezt a képességet, hogy olvassanak. Így volt Jézusról is, hogy Jézus tudta, hogy mi van az emberben, tudta, hogy mi van a gondolataikban, mi van a szívükben. Ismerte ezt a belső képet. Jöhetett oda olyan ember, aki igaznak tartotta magát, Jézus pedig mégis mondott egy olyan példázatot, amiben őt valamilyen szinten szembesített, és megdöbbent, hogy ja, hát akkor most hol vagyok? Míg odajött egy nagyon bűnös, és mégis kegyelemmel, irgalommal fordult hozzá, és fölemelte. Tehát a szívében levő belső kép, hogy milyen ember leszel egy adott helyzetben, hogy Isten mit hoz ki belőled, az még a te számodra is lehet, hogy titok. Még te sem tudod biztosan, hogy te milyen ember vagy, most kicsit durván, hogy milyen helyzetbe fogsz majd kerülni az életbe. Mert nem tudod, hogy a helyzet, hát tudhatod, de olyan helyzetek is lehetnek, amelyre nem is számítasz. Hogy fogsz viselkedni, hogy fogsz szólni, mi alapján fogsz dönteni. És ezt a belső képet, ha valaki fel tudja hozni, akkor ez sokkal fontosabb, mint azt most eldönteni, most idézőjelben mondom, jog útján, vagy törvény útján, mi a jó és mi a rossz. Hát ebben még tévedhetünk. A hamis ítélet, hogy valakik hamis ítéletet hoznak, ez mindig az, hogy összekeverjük a jót és a rosszat, a rosszra azt mondjuk, hogy jó, a jóra azt mondjuk, hogy rossz. Ez miért baj? Mert az a belső kép, ami az ember lelke lenne, vagy élete, az nem tud a felszínre jönni, és nem az élet útjára segítjük a döntésünkkel, hanem igazából nem tudjuk megszabadítani, és nem tudjuk kihozni őt egy olyan pozícióba, ahonnan mégiscsak jól folytatja az élete útját. Hadd mondjam, hogy ebben a történetben mind a két nő folytathatja az élete útját. És ez a döntés azért is bölcs, mert még a rossz szándékú nő esetében is megtisztulás történik. Még a másik oldalt megmenekül a gyermek, és visszakerül az anyjához. És igazából valahol így van bennünk is, ha most ezt a két oldalt nézzük. Van egy részünk, amely megtisztulásért kiállt. Minden emberben. Erre mondja a Szentírás, hogy nincsen egyetlen egy igaz ember sem. És akkor ezért vagyunk mi benne ebbe a... hogy nincsen egyetlen egy igaz ember, mindannyiunkban ott él egy ilyen ember, akinek megtisztulásra van szüksége. És ott él az az ember, aki pedig ugye akarja a jót. És akarja azt cselekedni. Erre mondja Pál apostol, hogy akarom a jót cselekedni, csak a végezvitelét nem találom. És azt találom magamban, hogy van egy másik törvény, hogy én hiába akarom a jót, de mégsem tudom megtenni. Akkor kiszabadít meg engem ebből az állapotból. És akkor erre mondja, hogy ott van Krisztus. Menjél hozzá. Hát már szabad vagy. Te vagy az az ember. És ez az igazságos ítélet, ez a bölcsesség, amikor kiszabadul az ember, és végre ebből a tehetetlen helyzetből. Na most ennek egy élő példája ez a történet, amikor ez relatív szinten racionalizálódik, és ilyen súlyos helyzetet hoz ki, és ilyen kemény helyzetté alakul. Tehát nézzük ugye az indítékokat. Itt ugye arról is van szó, hogy az egyik nőnek ugye meghal a gyermeke. Ez egy mérhetetlen sokk és fájdalom lehet, és el tudjuk-e azt képzelni, az nincs benne a történetben, hogy azt a lelki állapotot, amikor valakinek meghal így a gyermeke, hogy milyen, biztos, hogy egy trauma, most nem felmenteni akarom őt, mert nem hiszem, itt ugye egyszerűen ellopja a másik a nőnek a gyermekét, és magának akarja, de ez a fajta erőszakosság, vagy ez a fajta most nekem is legyen egy gyermek, ez azért ott van, hogy azzal a traumával nem tudok szembenézni, hogy én elveszítettem a gyermeket. Mielőtt így végletesen megítélnénk ezt a nőt, hogy ő milyen gonosz. Azért ahhoz is erő kell, hogy azt el tudjam fogadni, hogy nekem nincs, a másiknak pedig van. Ezt nevezhetjük gonoszságnak is, igen, el akarja venni, ez biztos, hogy nem jó, és lehet, hogy egy abszolút gonosz nőről is beszélünk, de itt egy kicsit felvillantanám, hogy nem biztos, hogy teljesen magánál van. Még azt is el tudom képzelni. Hogy lehetne benne egy olyan lelki viszonyulás is, amelyre még neki is időre van szüksége. De másrészt látunk egy tudatosságot, amely ezt a véleményt mondjuk cáfolná, amiben az, hogy ő tudatosan eldöntötte, hogy már pedig neki ez kell, és így ezt végre akarta hajtani. És ezt a fájdalmat lényegében ebben akarta feloldani, és az nem érdekelte, és itt ebben láthatunk, most azt mondom, egy patológiás rész, hogy a másiknak ez mit jelent. Tehát az embernek van egy ilyen tulajdonsága, ha neki valami fáj, ezt lehet, hogy lelki betegségnek is mondhatják, nem érdekel, hogy a másiknak fáj-e. Ha nekem valami kell, akkor azt én megszerzem, mert nekem nincs. És higgyük el, hogy a világban sok minden, ami történik, anyagi, lelki, vagy bármilyen szint, annak sokszor ez az alapja. Valaki valamit nem kapott meg. Kellő időben, kellő módon, jól nem tudta megélni, ezért rosszul éli meg, és kell, vagy elveszi, és ezek a nyomorúságok ott vannak. És hogyha erre egy belső gyógyulást tud valaki adni, persze ebben a történetben nincs az benne, hogy akkor foglalkozzunk már azzal is, aki mondjuk vétkes, vagy lelkileg hogy lehet rajta segíteni. De egyébként ez is a Szentírás alapján teljesen jogos. Mert Isten azt mondja, hogy a bűn gyűlöli, de a bűnös szereti. Akkor neki is el kell indulni a gyógyulás útján. A gyógyulás útja az, hogy neki is szembe kell nézni, hogy mit akart. És hogyan akarta véghez vinni. És mi lett volna annak a következménye, hogyha ezt végigviszi? Hát itt vannak az indítékok, ugye lehet a sérelem, az önvédelem, akaratunknak a kifejeződése, hogy vágyunk valami után, és azt meg akarjuk szerezni. Benne van ebbe a történetbe a szeretet is, valahol, hogy szeretné ezt a gyermeket, bár ilyen abszurd módon, meg ugye az édesanyja szeretete is ott van, de benne van ebbe a történetbe a gyűlölet, hogy akkor senki ne legyen, ha már az enyém nem lehet. Ugye szeretet, ugye gyűlöletből gyűlöleté alakul, vagy egyáltalán volt ez egy szeretet, vagy egyszerűen csak egy birtoklás. Bár úgy tünteti föl magát, mint hogyha édesanyja lenne. Tehát itt jön akkor az igazság kérdése, és akkor itt láthatjuk ezt a nehéz helyzetet, hogy tudjuk, hogy nem helyesen cselekszik, és, de hogy az igazság valahol itt most, ahogy mondtam, nem a törvény alkalmazását jelenti, hanem valami többet. Mi ez a több? Lelepleződik a csalás, vagy a hazugság, de nem pusztán csak arról van szó, hogy most állapítsuk meg, hogy mit szabad tenni, és mit nem. Nem pusztán csak arról van szó, hogy most ki az igaz ebben, és ki a hamis ebben. És akkor itt jövünk rá a bölcsességnek a lényegére, hogy a mit szabad és mit nem, meg az igaz, meg a hamis dolgok, mindkettőnek a lehetősége, ez bennünk van. És ebben az óriási meccéspontban élünk mindannyian. És a bölcsesség forrása pont az, hogy ennek a kettőnek a lehetőségét mi felismerjük, megértjük, át tudjuk alakítani, saját magunk számára értelmezni tudjuk, meg tudjuk élni, és mások javára is meg tudjuk ezt élni. Ez mit jelent? Ha például elveszítek valamit, akkor nem vehetem el a másikét, nem? Hogy enyhítsem fájdalmamat. Pedig nagyon logikusnak tűnik, hogy milyen jó lenne, hogyha csak így meg tudnám oldani. De ebben a meccéspontban nekem el kell tudnom viselni, hogy nekem nincs. És nem vehetem el a másikét. Akkor tehát, ugye a bölcsesség útja ezt is jelenti, hogy akkor nem azt mondom, hogy neked se legyen, hanem akkor el tudom azt fogadni, hogy nekem nincs. Te pedig élj vele boldogan. Ugye ez lett volna talán a megelőző, gyógyító út, lelki út. De az igazi bölcsesség, amit Salamonnál is látható, nem veszíti el azt, aki rossz úton jár, hanem a helyes útra tereli. Azt, aki pedig helyes úton jár, az pedig felszabadítja, és visszahelyezi a maga útjára. Így tehát ebben a történetben is benne van az, hogy tanulmányozni kell, nem a felszínt kell nézni az emberek életében, mert nagyon könnyen hamis ítéletet vonunk le, hanem a mélyebb okok tekintetében kell nézni és vizsgálni, amennyire mi tudjuk, vagy átadjuk Istennek inkább az ítéletet. Tehát mindenkinek meg lehet a maga története, a maga értelmezése. Vannak nyilvánvaló dolgok, amelyeket másképp mondunk, mint ahogy történt. Ahol a tényeket elferdítjük a saját javunkra. Ha nem volt ilyen, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy velem még sosem fordult ilyen elő, hogy én másképpen mondtam el. De azért mondjuk el sokszor másképpen, mert mi éljük meg, és mi úgy éljük meg. Mi azt akarjuk látni. De attól még azok a dolgok nem biztos, hogy úgy vannak. Vagy mi azt szeretnénk. Ugye a tanúk hiánya, az itt is szimbolikus ebben a történetben, hogy nem volt senki, aki azt mondaná, hogy de ez nem így történt. Sok esetben, amikor mi is elmondjuk az életünk történeteit, nincsenek ott azok, akikkel akik előtt mindez megtörténik. És az emberek úgy adják tovább a maguk történetét. De mi az, ami meg tudja végül is ezt nyitni a mi számunkra? Hát azok az igazságok, amelyeket Isten tud adni nekünk, és amely itt is nyilvánvalóvá válik. Az élet és a halál kérdése. Abban a kérdésben már, amikor végső pontra jut Salamon is, és azt mondja, hogy te ezt mondod, hogy tiéd a gyermek, a másik azt mondja, hogy az övé, akkor azt mondta Salamon, így csak az élet és a halál tud dönteni. Ez a végső mérleg. Amikor bebizonyosodik az, hogy ki az, aki valóban ugye szeret, itt valahol megint a szeretetről szól ez a történet, ki az, aki számára valóban fontos a gyermek, mélyebb kötődése van, és képes még arra is, ha így nézzük, hogy elengedi, csak azért, hogy mentse az életét. És ebben ugye tökéletesen megnyilvánul az a belső kép, amiről beszéltem, amire sok minden rárakódhat az életbe. De egyszer az életünkben a legbensőbb lényünk meg tud szólalni, amit lelkünknek nevezünk, vagy igazi lényegünknek, és abból tudunk szólni. Az az igazság. És hány ember ezt nem tudja kimondani? Hogy mi van a legbensőbb lényegében? Hogy ő mit élt meg? Hogy miért úgy élte meg? Miért azt cselekedte? Miért úgy szólt? A legbensőbb lényegét nem tudja elmondani. Hanem csak nézhetjük, hogy így történt, úgy történt, vagy miért úgy történt, és az mi? Az a felszín. De hogy mi van ott a lelked mélyén? Hogy miért volt így? Azt nem tudtad elmondani, vagy volt-e alkalom, hogy elmond, vagy arra valaki tudott-e neked megértéssel, hogy figyelemmel lenni, vagy azt vették-e figyelembe? És akkor így nézzük, ki a jó és ki a rossz. Mindenki segítségre szoruló ember. Tehát így lehet például, ugye erre mondjuk azt, hogy a szív állapota, Isten a szíveket vizsgálja. Azaz a belső kép. A tettek következményeivel szembe kell nézni, az ítélet megszülethet, de mit ér egy ítélet, ha a szíved vagy a szív állapota nem változik meg? A következményeket tudjuk valahol kezelni, megállíthatunk egy folyamatot, de a szív nem változik meg. Itt is láthatjuk, hogy látszólag ebben a történetben az első nőnek nem változik meg a szíve. Vesszen el a gyermek, ne legyen a tiéd sem. Tehát eljön a belső állapot, megmutatkozik. Míg a másik nő esetében látjuk azt, hogy kimondja a belső igazságát, és tényleg nyilvánvalóvá válik, hogy ő az édesanyja. Így dől el igazából a mi életünkben is, az életünk dolgaiban is, ez az az isteni igazságszolgáltatás, most így mondom, ami független attól, hogy ki mit mond, és kinek mi a véleménye. Meg az, hogy a jog mit mond, meg hogy milyen ítéletet hoznak, az a belső. Az, amikor megnyilvánul, és meglátjuk önmagunkat, és mi, most ebben az esetben ugye úgy történik, hogy minden jóra fordul. De az életben nem mindig fordul minden jóra. Vannak helyzetek, amelyek nem tudnak átalakulni. De mégis van egy lehetőség, amely nyitva van. Ez pedig az, hogy a belső állapotunk és szívünk mégis megérti ezt. És bölcsességre jutunk. Meglátjuk, hogy kik vagyunk. És hogyan jutottunk ide. És ha nem is tudunk mindent megváltoztatni, de is itt jön a lényeg, de magunk megváltozunk. És ez az igazi következmény, amit Isten akar a bölcsesség által elvégezni bennünk. Isten soha nem ígérte azt, hogy minden a földi világban úgy történik, ahogy mi szeretnénk, vagy ahogy mi nekünk a legjobb lenne, ha őt követjük. Egyet viszont ígért, hogy a szívünket az igazságban fogja vezetni, és megtaláljuk, úgymond a vele való kapcsolatban az üdvösségünket, vagy az utunkat. Tehát ez történik itt is. Nyilvánvalóvá válik a szív állapota, abban a pillanatban helyes ítélet történik, úgy, hogy nem ítél senki. Mert nem kell a királynak sem ítélni. Azt mondta, itt van. Ő az anya. Nem kell megítélni. Ha a szív nyilvánvalóvá válik, nincs miért ítéletet mondani. Onnantól kezdve mindenkinek a saját szívével van dolga. Nem azzal, hogy mások hogy ítélnek, vagy mások mit mondanak, hanem mindenkinek saját maga és Isten elé viheti ezt a dolgot, és vagy megtisztul, vagy marad a régiben. Tehát így láthatjuk azt, hogy föltehetjük azt a kérdést, mi különbözteti meg az egyik embert a másiktól? Mitől valóságos szent az egyik ember, a másik pedig úgymond ördögi? Vagy mitől vonzó valaki, vagy mitől ellenszenves valaki? Mitől függ ez? Hát attól függ, hogy amilyen pillanatban éppen talál bennünket az a helyzet, a szívünknek éppen milyen állapotában vagyunk. És itt sok minden változó van az életben. Hogy hogyan kapcsolódunk az élethez, önmagunkhoz, a másik emberhez. És mi az a belső kép, ami igazgat bennünket? De ez megváltoztatható. És ez ebben a jó. Egy gyermeket szét lehet vágni. Ugye? Akkor egyik fele a tiéd, a másik fele meg a tiéd. De hát ez nem megoldás. Egyszerűbb a szívet megváltoztatni. És vannak ilyen nem megoldások. Az emberek ilyen szétszakadt állapotban élnek, és nem jönnek rá, hogy belül lehetne változtatni. Így szakadunk ketté, és így lesznek a dolgok, aztán elviselhetetlenek. És a valóságot torzítjuk, a valóság pedig annyira torz, hogy a végén már nem tudjuk, mi az igazság. Mert mindenki előadja, hogy most hogy történt. És nem tudjuk megmondani, hogy mi az igazság. Vagy nehéz megmondani. Tehát ezt jelenti megtanulni, ha így nézzük a salomoni bölcsesség által, ezt a képességet megkapni, hogy így látni a dolgok, és a dolgok mélyére jutni, akkor már, ugye Salamon is látta az igazságot, egy jó indítással át lehet vágni a látszatvilágát. Csak ez kell az Isten bölcsességét kérni, hogy az én életemben hogy tudom ezt átvágni, ha ezt át kell vágnom, vagy valakivel kapcsolatban a látszatot átvágni, és akkor eljutunk. Vagy nem kell ítéletet hozni, mert látni fogjuk. És ez a salamoni bölcsességnek is a lényege. Amikor Isten ezt előhozza, akkor minden világossá válik. Ha enélkül, a belső kép vagy szív meglátása nélkül jutunk el bármire is, az nem teljes. Ha enélkül ismételgetjük az igazságot, ugye mint itt is, egyik mondja az igazát, mondja a másik az igazát, eljutunk valahova? Sehova. Hát ma is jellemző, mindenki mondja a maga igazságát. És miért nem jutunk el sehova? Mert nem tudunk eljutni ebbe az állapotba, amikor nyilvánvalóvá válnak a dolgok. Mert ha csak ismételgetjük az igazságot, és ugyanúgy megismételjük, hogy ez így van, mondjuk, mert ez az igazság, ez így történt, és mind a két fél, vagy sok fél, vagy nem tudom, ismételgeti, akkor elmondjuk ezt az igazságot, de valamilyen szinten nem tud bennünket felszabadítani. És így, ugye, mint ebben a történetben, és az egyik igazság hazugság. És ez mindig így van. Valakinek az igazság a hazugság. Nem tud más lenni. Vagy sokaknak hazugság, és van egy másik igazság, amit senki nem lát. Mert a dolgok mögött még van egy rejtettebb dolog, hogy mi miért történik. Ezért szoktuk Istent kérni és hívni, hogy mutassa meg, hogy mi az. Mert így válhat az igazság ismételgetése lényegében hamissággá. Mert valamelyik hamisság. Mert elferdíti, és nem mutatja meg az igazi dolgot. És nem látjuk meg az embert, nem tudjuk kihozni. Ezért a bölcsesség kardjának is nevezhetjük el szimbolikusan ezt a kardot. És a hamisság, vagy az igazság lelepleződik olyan értelemben, hogy látjuk, hogy az egyik igazságnak hamisságnak kell lenni. És akkor az önigazultak is ugye belátják, hogy nem jól látják, illetve azok, akik pedig bűnösként vannak feltüntetve, mert ebben a történetnek ez a másik része, akinek igaza volt, az bűnösként volt feltüntetve. Tehát ez nem így van. Azok pedig ugye eljutnak az igazságra. És akkor a szenvedéskör megszűnik. Csak így szűnik meg a szenvedéskör. Különben mindig fenn fog maradni. Ha az igazságok egymással szemben mennek, és egymással harcolnak, akkor szenvedéskör fog kialakulni. De ha meglátjuk meglátjuk a szív állapotát, és nyilvánvalóvá válik, akkor az igazságot már nem lehet úgymond, a nyilvánvaló dolgot nem lehet elfedni, és ez az igazság. És ezt mindig össze szoktuk keverni az igazsággal, a nyilvánvaló, a mélyebb és a rejtett dolgokat. Mert azok a fontosak. És az igazság címén akkor így lehet a legnagyobb gonoszságot is elkövetni. Mondván, hogy az igazság nevében cselekszünk valami jót. És ez hányszor és hányszor megtörténik. És ebben ez a csapda, és erre figyelmeztet bennünket a salamoni ítélet is, ebben hibázhatott volna Salamon. Mert ő sem tudta volna megfejteni, hogy melyik asszonynak a gyermeke az a gyermek. Mert nem lehet megfejteni. Csak akkor, hogyha ezt az igazságot felfeszítjük, és mélyebb síkra tudjuk vezetni. Ez pedig az élet és a halál kérdése. Ahogy Isten is mondja, előd adtam az életet és a halált, válasszál, melyiket szeretnéd. Csak így tudsz igazából az élet dolgaiban is eligazodni, válaszd az életet, mondja Isten. És akkor vezetni foglak téged a bölcsesség útján. És merj akkor szembenézni, hogy mi van a szívedben. És akkor tényleg az lesz az igazság, a nyilvánvaló. És arról akar Isten veled beszélgetni, és velünk. És akkor szabadok leszünk. Ez az üdvösség lényegében. Mikor a szívünk nyilvánvalóvá válik, és Isten elé kerülünk, ahogy Salamon is ezt tapasztalta meg Isten jelenlétében. Nyilvánvalóvá vált a szíve, és ezért tudott bölcsé lenni, mert befogadta Istennek a felülről jövő útmutatását. Adja meg Isten, hogy velünk is így legyen. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, te látod, hogy a mi szívünk sokkal mélyebb annál, mint hogy felszínesen bárki is véleményt mondjon rólunk. Bármit tettünk, cselekedtünk és szóltunk, többek vagyunk szavainknál, cselekedeteinknél és gondolatainknál. Ki ismeri az emberi szív titkait, ki ismeri a lélek rejtelmeit, és hogy ki tudja az igazi történetet. Köszönjük Istenünk, hogy hozzád jöhetünk saját magunk életével, legfőképpen, hiszen mindannyiunk felelőssége, hogy saját szívünket megvizsgáljuk, eléd hozzuk, feltárjuk, és az a belső kép tisztává válhasson. Ez lesz a mi gyógyulásunk, amikor az igazságok nem egymás ellen harcolnak, amikor nem ember embernek feszül, amikor nem széttörnek és ketté választódnak életek, amikor nem valaki más szenved miattunk, hanem mi magunk vagyunk azok, akik felelősséget tudunk vállalni, és meglátjuk az élet fájdalmait, nehézségeit, kudarcait, sérelmeit, mindazt az önvédelmet, amit mi is tanúsítunk, hogy védjük magunkat, az akaratunkat, amikor vágyunk valami iránt, ami nekünk nagyon hiányzik, és szeretetünket is megvizsgálhatjuk, és gyűlöletünket, azt, amikor mi másokat ítélünk, és azt is, amikor mások ítélnek bennünket. Te adj nekünk bölcsességet, hogy milyen a mi szívünk, és mi az az igaz történet, amiben mi felszabadulhatunk. Köszönjük, hogy Krisztus így vált nekünk igaz történetté, aki annyira szeretett bennünket, hogy Istenhez akar elvezetni, a bölcsesség forrásához, ahol nem igazolni kell önmagunkat, hanem megszabadulni. Ahol felismerni lehet, ahol túllépni, ahol megbocsátani lehet, ahol felszabadulni lehet, ahol nem törvénykeznek és ítélkeznek felettünk, hanem meggyógyítanak. Ahhoz az Istenhez akar elvezetni, aki megérti a rossz döntéseinket, és megérti a jót is. Aki több annál, mint erkölcs, aki több annál, mint egyszerűen kihirdetjük az ítéletet, és mindenki hordozza el a következményeket. Jézus Krisztus egy ilyen Istenhez akar bennünket elvezetni, add, hogy ez az Istenhez oda is találjunk. Ez a mi életünk szabadulása, és hogy benne is maradjunk. Ezt kérjük mindnyájunk számára. Kérjük, hogy áld meg a gyászolókat, akik most a fájdalomban vannak, mert elveszítették szerettüket. Add, hogy hála is legyen a szívükben, hogy hozzád térhettek, és te vagy minden élők Istene. Hogy a rosszban van jó is, elengedhetjük őket, rád bízva. És kérjük a gyógyulás betegeink számára, áld meg gyülekezetünket. Most pedig hallgass meg kéréseinket, személyes imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Amen. Áldás békesség.